Jó estét kívánok! Hát nem tudom, hogy egy ilyen szép film után merjem-e még magam tegezni. És hát ezek után biztos, hogy nem merek felszólalni a személykultusz ellen. Körülbelül, nem, pontosan 54 évvel ezelőtt egy márciusi délutánon Josif Vissarionovics Dzsugasvili Sztálin, itt talán jobban ismert, nem jött ki a szobájából. Ahhoz már hozzászoktak a munkatársai, aki háta mögött őt gazdának nevezték, hogy úgy délig bent van, mert hogy hajnalig tartott a politbüro ülés, és még utána kezdődött a vacsora tivornya, de hogy délután se ez meglepő volt. Végül remegő lábakkal és a politikai bizottság tagjaival együtt feltörték a páncélozott ajtót, és ott találták a világ leghatalmasabb emberét, a földön fekve, még megpróbált valamit mutatni, aztán kómába hult, és néhány óra múlva meghalt, legalábbis így olvassuk Hruscsov emlékirataiba. Na nem azért, mintha vérezne a szívünk érte, de a következő diapozitívon látunk még néhány embert, és ezek mind-mind a szélütés a stroke áldozata, hiszen sokszor el fogom mondani, a magyar nyelv ugyan agyvérzésnek nevezi, de csak minden hatodik, hetedik ember szenved igazi vérzést, valójában nem sok, hanem éppen kevés vér jut az agyhoz, ez 80-85%. Kit látunk a képeken? Látjuk Al Capone-t, a másik gangstert, középen már említettük Sztálint, Sharon Stone-t, a színésznőt, Jacques Chirac-ot, a francia elnököt, Ariel Sharon-t, a volt izraeli miniszterelnököt, és végül Margaret Thatcher-t, a volt angol miniszterelnököt. A szélütés, stroke, elnézést, vagy szélütésnek, vagy stroke-nak fogom nevezni, mind a kettőt ugyanazt értem, nem ritka betegség. Világszerte 4,5-5 millió ember hal meg, sokkal többen, mint mellrákba vagy AIDS-be, és ami sokkal szomorúbb, hogy a stroke betegek száma, akik túlélik, körülbelül 50 millió a világon, egyharmada más ember tápolására szorul. Ha szívinfarktust szenvedünk, vagy meghalunk, vagy túléljük, de a legritkább esetben kell ápolni, etetni, itatni, tisztába tenni bennünket. Ezért óriási a agyi keringési zavar szociális jelentősége. A következő diapozitíven 13 nevet látunk. A 13-ból az 5-től a 12. helyen amerikai elnökök neve szerepel. Lehet azt is mondani, hogy amerikai elnöknek lenni stroke rizikófaktor. A társadalom idősödik, ezt mindenki tudja. Az ábrán azt lehet látni, hogy az amerikai Egyesült Államokban körülbelül 2040-re egy olyan 330-340 millió ember fog élni, ebből legalább 70 millió 65 évnél idősebb lesz. És tudnunk kell azt, hogy amíg egy átlag szívinfarktusos beteg 58 éves korában kapja meg a szívinfarktust, a stroke 68 éves korában éri el a férfit, és 73-74 éves korában nőtt. Miért szomorú ez? Azért szomorú, mert egy 68 éves férfi mellett még általában ott van a magát jól bíró 62-63 éves feleség vagy élettárs, de egy 73-74 éves nő mellett, ha még ott is van a 77-78 éves férj, nem sokat tud segíteni az ápolásban, hiszen a stroke, ahogy az angol szó is mondja, ütés, csapás, magával ránt legalább még egy embert a nyomorúságba. De nehogy azt higgyük, hogy minden stroke idős ember. A magyarországi statisztikák szerint minden negyedik ember 60 évnél fiatalabb. Minden 12. 50 év alatti. Igen, és azt is el kell mondanunk, hogy a debreceni ideklinika gondozásában számos olyan fiatal van, aki stroke-ot szenvedett, szélütést szenvedett és 30 évnél fiatalabbi. Magyarországon körülbelül egy kisváros lakosságát, 18 ezer embert veszítünk el szélütés következtében. Fogják hallani, hogy a szélütés, a szívinfarktus és az alsó végtagi észszűkület tulajdonképpen rokonok. Csehovi példával a három nővér. A jobboldali szám is megdöbbentő, egy esztendőben, kis hazánkban közel 11 ezer végtagot amputálnak részlegesen vagy teljesen. Nehogy azt higgyék, hogy a szélütés az csak a vele foglalkozók rögeszméje szerint fontos. Az Európa Parlament 2003. júniusában egy 10 pontos határozatot hozott. Javasolta a tagországoknak, rövidítsék le a tünetek kialakulása és a hatásos kezelés közötti időt, ez ugyanis millió és millió idegsejtet ment meg, illetve gondoskodjanak a megelőzésről, mert borzasztó nagy probléma lesz az elkövetkezendő évtizedekben ez a megbetegedés. Most pedig azt szeretném illusztrálni, hogy a szélütés nem csak az agyat ellátó ereg betegsége. Az ábrán az látható, hogy a nyaki ütőérbe kialakult ugyan egy dugó, ezt a vörös foltot lehet vérrögnek nevezni, vagy dugónak, ez volt a nyaki ütőérme, ez alakult ki, emiatt bénult meg a másik oldalon a beteg, de ha megnézzük ugyanebből a betegből származó szívkoszorú ereket, semmiféle szívbetegsége nem volt, ugyanazt az egyenetlenséget, ugyanazt a mészlerakódást figyelhetjük meg, ugyanazt a szabálytalanságot. A legcsúnyább talán ugyanennek a elveszített betegünknek az alsó végtagjai. Tessék megnézni, ez ha lehet még csúnyább állapotban van, girbegurba, az ürege beszűkült, nyilván kevesebb vért kap, mint kellene, de ennek a betegnek sem voltak semmilyen tünetei. Olyan ez a folyamat, mint ha valakinek van egy háza, és a házban elkezd a vízvezeték cső vízkövesedni. Mindenütt vízkövesedik, szinte teljesen véletlen, hogy a fürdőszobádba dugul el szélütés, a WC-ben szívinfarktus. Mi is történik az erekben? Egy ember ütőereinek a belhártyájának a nagysága 6 teniszpálya. Nem csoda, hogy ez a belhártya felhasad, fel tud hasadni, de ez a belhártya hasadás akár be is hegedhet, semmi nem történik. Számos esetben vírus, trauma, stb. Nem tudjuk pontosan, milyen oka lehet ennek. A hasadékon keresztül különböző anyagok rakódnak le, sejtek is, felszaporodnak, és mint egy kráter beszűkíti az ütőeret, és ameddig beszűkíti, már önmagába az is baj, de még nagyobb baj, hogyha a kráter felszíne kisebesedik, és ebbe fehérje, fibrin, vérlemezkék és vértesteskék temetődnek be. Ez tulajdonképpen a legveszélyesebb, egy ilyen kidudorodásnak a bevérzése, vagy tulajdonképpen dekompenzálódása okozza aztán az agyi infarktust, vagy a szívinfarktust. Következő ábra talán az egyik legfontosabb. Nézzük meg, az ábra jobb oldalán látjuk a három nagy klinikai formát. A szívinfarktust, alatta az alsó végtagi hészszükletet és a szélütést. Ezek tehát nővérek, testvérek. Az ok, az előbb említett közös gyökér, az az érelmeszesedés. Az érelmeszesedés rizikófaktorait látjuk, magas vérnyomás, előradott életkor, elhízás, cukorbetegség, kóros zsírértékek, szívritmus zavar, családi vonások, és így tovább. Lehetne még sorolni. Teljesen hibás az a gondolkozásunk, ha mi úgy gondoljuk, hogy van külön szélütés megelőzés, külön szívinfarktus, és külön alsó végtagi hészszükület. Nem. Igaz, hogy különböző mértékben, de ha ezeket a rizikófaktorokat befolyásoljuk, lényegében mindegyiket befolyásoljuk, igaz, nem azonos mértékben. És mit keresnek ezek a képek itt középen? Ezek a képek azért vannak középen, mert pontosan ezekkel a műszerekkel, az ultrahanggal, az EKG-val, a laboratóriumi vizsgálatokkal, és a néma infarktusokkal, a MR-rel vagy CT-vel már akkor lehet detektálni, mikor az ember magát még teljesen egészségesnek érzi. És ez az a terület, ez az a pont, ahol mi szeretnénk minél több embert megtalálni ezekkel a vizsgálatokkal, hogy megmenteni a három nővér valamelyikétől, és még valamit. Ezek a betegek sajnos átfednek. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember nem csak szívinfarktust, hanem szélütést, alsó végtagi hészszükületes szívinfarktust és fordítva fog kapni. Menjünk tovább. Roosevelt elnök vérnyomását látjuk a következő ábrán. Az ő orvosai biztos nem érdemelték meg a honoráriumot, mert 1935 és 1945 között folyamatosan emelkedik a felső, a szisztolés, és a perérték, a diasztolés, az az alsó. Tessék megnézni, hogy a különböző idegi terhelésekkel, mint például a partra szállás 1944. június, vagy a elnökválasztás 44. ősze, vagy a jaltai tárgyalások 45. februárjában bizony nem tettek jót a vérnyomásának. Nem csoda, hogy április 12-én, miközben az udvari festő festette, felkiáltott, hogy rettenetes fejfájáson van, lezuhant a földre, és ezek voltak utolsó szavai. A Debrecen Idegklinikán a munkatársaimmal mi elhatároztuk, hogy a magas vérnyomás következményét nem egy szempontból vizsgáljuk, nem csak azt nézzük, hogy annak a betegnek milyen a csontváza, nem csak azt nézzük, hogy milyen a beteg izomzata, egy más típusú következmény, hanem nem csak az, hogy milyen a test formája, hanem az egészet együtt, mint hogyha egy kockának a különböző lapjait nézném. Nézzük, hogy mit csinál, milyen hészszükletet okoz ultrahanggal. Mit tesz a koponyán belüli erek rugalmasságával, ezt látják középen, a fejéretett szondákkal. Nyilván, ha csökken az erek rugalmassága, könnyebben pattan meg. És a legizgalmasabb, mit csinál a magas vérnyomás figyelemmel, memóriával. Gépekkel dolgozunk, autót vezetünk, könyvelünk. Önmagában is károsítja. A nagy kérdés persze az, hogy mit teszünk, mi történik a gyógyszeres kezelés után. Ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy mi történik, amikor egy mindennapi tevékenység kerékpározás alatt vizsgáljuk az agyi keringést. Ezt a kardiológusok már régen ismerik. Mi azzal kombináltuk, hogy nem csak ütésről ütésre mérni tudjuk speciális készülékkel a vérnyomást, hanem a koponyán belül azt is, hogy mi történik. Ezen a látszólag bonyolult ábrán jobbra a felső fehér körök az egészségeseket jelzik. Így emelkedik a véráttanamlás az agyba normális körülmények között. Az alsó a hipertóniás, a magas vérnyomásosé. Egészséges? Persze, hogy nem. Ezeknek a betegeknek, itt sok tucat ember átlagát látjuk, semmiféle elképzelésük nem volt, hogy már károsodott az agyi keringésük. Igen, ám biztos maguk is kipróbálták azt, hogy ha felemelkednek testhelyzetből, elsötétedik a látásuk. Ez különösen veszélyes magas vérnyomásban, hiszen a sok idős ember egyedül él, megszédül, elbillen, beüti a fejét. Vajon, amikor a vérnyomását csökkentem, ezt a egyébként jelenlevő reakciót javítom, vagy rosszabbítom? Ez nagyon fontos kérdés. Ezért a videó bejátszás mutatja, mi egy olyan billenő asztalt dolgoztunk ki, amivel ezt szimuláljuk. Tessék megnézni, hogy mi történik az agyi keringés, és persze a vérnyomást is mérjük párhuzamosan ütésről ütésre, az agyi keringésben. És ami a legfontosabb, hogy mi történik a kezelés után. Többfajta vérnyomás csökkentő van. A terápiát, a kezelést ezek után egyénre tudom szabni. Ha ez a szédülését fokozta, egy másik típusot veszek. A legizgalmasabb, itt egyébként már mindjárt lehet látni, hogy hogy viselkedik az agyi véráramlás a billenő asztallal. Ha tovább megyünk, akkor látható, hogy a egészségeseknek, azaz egészséges embereknek a felső, ez a normális billenés, ott középen az a kis süllyedés, és egészen másként fest a hipertóniásokban, magas vérnyomásokban görbe. Ezek kezeletlen betegek még. A legizgalmasabb, amint említettem, a figyelem és a memória működés. Ennek a jelentőségét most már nem kell hangsúlyozni. 12 neuropszichológiai tesztet alkalmazunk, ebből csak kettőt szeretnék mutatni. Például a vizsgált vérnyomásosoknak egy ugyanolyan betűvel, az S betűvel kell egyre több szót mondani egy perc alatt. Aztán egyre növekvő számsorokat visszafelé. Figyeljük a hibákat, a teljesítményt. A reakcióidőt pedig egy olyan készülékkel, amelyet gomnyomásra fény és hangingerek villannak fel is, az illetőnek le kell nyomni egy gombot, és ezzel sok tized másodperccel lehet egész pontosan mérni, hogy milyen a reakcióideje, hogy változik. Kezelés után természetesen. Javul vagy rosszabbodik? Rosszabbodik? Más vérnyomás csökkentőt kell szedni. Ez egy hatalmas tímmunka, nem kell itt a részletekbe menni, de elhihetik, hogy ezt egy intézetvezetőnek lehetetlen egyedül csinálni, ezért is ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak, hiszen itt valóban nem én végeztem a munka oroszlán részét. Nem tudom, ismerik-e azt a mondást, hogy a főnök elvégezte a munka oroszlán részét, ordított egy nagyot. Menjünk tovább. Menjünk vissza a hagyományos rizikófaktorokra, az elhízásra. Régen az volt a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Most nyugodtan lehet mondani, hogy kövér testben, épp hogy élek. Ha most valaki hazamegy majd, és titokban a tükör előtt megméri a csípőlapát és a bordaív közötti távolság felénél ezt a körfogatot, és ha az illető nő, és ez 89 cm-nél több, ha pedig férfi 101 cm-nél több, akkor biztosan bekarikázhat egyet, mert egy rizikófaktora már van. Hát az alkohol. Ez egy nagyon nagy kérdés. A vizsgálatok azt mutatják és azt igazolják, hogy talán a mérsékelt alkoholfogyasztás talán csökkenti az érbetegségek valószínűségét. A túlzás, az extrém az biztosan rontja. Mi ezzel nagyon óvatosak vagyunk, mert az emberek a saját fogyasztásukkal rendkívül nagyvonalúak. Van egy olyan definíció, hogy az az alkoholista, aki többet iszik, mint az orvos. Ez az úriember is nyilván elégedett saját magával, hiszen az orvosa egy pohárt engedélyezett, de 3 liter por naponta az biztosan káros az egészségére. A dohányzás. Erről is lehúztak már minden bőrt, de sajnos meg kell erősítenünk a korábbi megfigyeléseket. Ennek az embernek mind a két alsó végtagját és mind a két felső végtagját levágták, és még mindig dohányzik, a betegtársai segítségével hozzájut a dohányhoz. Nyugodtan lehet mondani, hogy ennek már mindegy, valóban. De volt egy időszak, amikor még mind a négy végtagja megvolt, amikor csak egyet vágtak le, és még meg lehetett volna állni. Tudnunk kell, hogy a dohányzás sok kiegészítő faktorral együtt lehet, például szélütés rizikó. Az alacsony hormonális fogamzásgátlók például nem bizonyultak rizikónak a szélütés szempontjából. De ha erős dohányos teszi, szedi a fogamzásgátlót, akkor igenis növeli a vaszkulális rizikót. Pedig, ha abba hagynánk, akkor itt vannak az értékek, tessék elolvasni, 5-15 évvel a dohányzás abbahagyása után a stroke veszély már csak akkora, mintha az illető soha nem dohányzott volna. Ezt a gondolatot lezárva az utolsó diapozitív egy cápát és egy windsurföst fog nekünk mutatni. Azt kell megértenünk, hogy a rizikófaktorok, amelyekből Magyarországon több százezer ember, talán millió is, nem egyel, hanem kettővel, hárommal kövér is, magas a vérnyomása, zsírjai sincsenek rendben, dohányzik is, talán mértéktelenül iszik, ezek nem összeadódnak, meg sokszorozódnak.
Doktor úr, hagyj akasszam meg egy pillanatra. Ez szerint az önök ön által elmondottak alapján egy nem dohányzó alkoholt, nem, vagy csak mértékkel fogyasztó, egészségesen táplálkozó, rendszeresen sportoló ember esetében nagy valószínűséggel elkerülhető a stroke.
Én erre azért azt a választ adnám, hogy csökken a valószínűsége. Az a biztos, ami már megtörtént.
Én kíváncsi lennék, hogy a közönség hogy áll rizikófaktorok kérdésében. Kérem szépen, hogy vallják meg őszintén nekünk, hogy az önök esetében jelen van-e a stroke valamelyik rizikófaktor, ugyan itt nagyon sokat felsoroltunk. Három lehetséges válasz van. Az egy nem, egy sincs, a második igen, legalább egy, és a harmadik lehetséges válasz, hogy igen, több is van egyszerre. Ugye itt mondtuk az elhízást, a dohányzást, a cukorbetegséget, az életkort, a családi vonásokat. Nagyon kíváncsi vagyok. Na nézzük. Gondolom erre számított, ugye? Tehát, igen. Hogy igen, legalább egy van, erre válaszoltak a legtöbben.
Lehet, hogy voltak, akik szerények voltak, és megelégedtek egyen.
Ezek szerint lehet, hogy jobbnak tüntetik fel a helyzetüket, vagy az életmódjukat,
van egy, van egy olyan
valójában.
Közmondás, egy latin közmondás, hogy presente medico nil nocet, nisi solus medicus, ha az orvos jelen van, semmi se árt, kivéve az orvost magát. De menjünk tovább. Az előbb már elhangzott, és ezt szeretném megerősíteni, hogy az agyi keringési zavarok, a szélütés két nagy formája közül az egyik a ritkább a vérzés, itt látható a képe. Ebben sajnos kevés a tennivaló, keveset tudunk tenni, néhány válogatott esetben műthetőek. Most egy bizonyos faktor segítségével a vérömlény növekedése legalábbis megállítható, tehát úgy tűnik, hogy a valódi agyvérzés területén is a terápiára gondolok, van fény az alagút végén, és talán nem a szembe jövő vonatfénye. A isémia esetén viszont itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy, vagyis az érezáródás esetén, hogy nagyon fontos a szív vizsgálata is. Nem csak az agyban alakul ki ez a bizonyos rög, amelyik elzárja az eret, hanem a szívben is, és a kialakult keringési zavar a baloldali esetben, a sokkal több esetében, 100-ból 80-ról beszélek, 3 óra áll rendelkezésre, hogy a vérrögöt feloldjuk. De mi is történik a erekben, amikor végül is szélütést, vagy lehet szívinfarktust is mondhatnánk, szélütés történik. Ezt igazolja, vagy ezt mutatja be a következő animáció. Amikor leválik egy vérrög, és lejjebb sodródik, ezt egyszerűen most itt látni, akkor el fogja dugaszolni valamelyik erünket. Ez az ér elvileg teljesen elzáró, ha ez az ér teljesen elzáródik, akkor elvileg annak a területnek, amelyiket ez a kicsi érszakasz ellátott, el kell pusztulnia. A szervezetünk azon olyan csodálatosan van kitalálva, hogy a sorsunk végül is nem csak ettől függ, hanem attól, és ez dönti el a sorsomat, hogy milyen a kisegítő keringés hatékonysága. Tehát az oldalágakról jöhet a segítség, így fordulhat az a furcsa dolog, most tessék megnézni azt a fehéret ott középen, az a fehér, ami elpusztult, és a szürke vagy fekete körötte, azok a sleeping beauties, azt mondja az angol irodalom, az alvó szépségek, akik még arra várnak, hogy a friss keringés csókja, mint a királyfi a hófehérkébe, újra keltse őket, és visszatérjen a működésük. Őértük harcolunk. Minden terápiás beavatkozásnak ez a célja. Tehát a sorsomat, az, hogy a érrelázálódás ellenoldali bénulást okoz, az attól függ, hogy milyen a kisegítő keringés. Lehetek teljesen tünetmentes is. De említettem már a szív szerepét. Nézzük meg, hogy mi történik, ha össze-vissza ver a szív, és itt van, hogy kéz a kézben haladunk mi a belgyógyászsal az átvizsgálás során. Az össze-vissza verő szívben kialakul egy rög, vérrög, ott lehet látni. Leszakad, és valahol repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg. Valóban nem tudjuk megmondani, hogy a jobb vagy a bal féltekében valahol megáll ez a vérrög, szív eredetű embolizáció történik, és elhal az agy egy körülírt területe. Tudjuk, hogy a másfél kiló szervünkben egymás mellett vannak a különböző funkciók, tehát egy icipici, egy gesztenyényi infarktus nagyon súlyos tüneteket fog okozni. Nem csak az elhalás, hanem maga a vizenyő, ez a másik nagy keresztünk a terápiában. Ez a vérzéshez is, elzáródáshoz is társul. Tessék megnézni, hogy ez a másfél kilós kocsonyás agy, hogyha vizet vesz fel, akkor milyen iszonyatosan meg tud duzzadni, és mivel zárt a koponya, nincs más menekülési útvonal, mint lefelé az öreg lyuk felé, belepréselődik az agy, összenyomja a keringési és a légzési központot, és elveszítjük a beteget. De milyenek is a szélütés tünetei? A szélütés tünetei a hirtelen, és ez a domináló tünet, a hirtelen kialakuló jobb vagy baloldali testfél bénulás. Hol a felső alsó, hol inkább a felső, hol inkább az alsó, döntően a felső végtag. Ha balféltekém károsodik, akkor legtöbbször beszédzavar is kialakul, mert itt van a beszédközpont. Zsibbadás lehet, ha tovább megyünk, akkor mutatjuk, hogy kettős látás, nyelészavar, szédülés. És van egy nagyon fontos dolog. A szélütés gyakran kopogtat. Átmeneti szótalási nehézség. Nem találja a szót. Meg zsibbad a keze, a száj zuga, a nyelve fele. Gyengébb a keze. Nem fordul orvoshoz, mert 3-4-5 perc múlva elmúlik. Ő is boldog, hozzátartozó is boldog. Most kellene átvizsgálni. Ezt a beteget kellene beküldeni. Ezen lehet leginkább segíteni. És sajnos ezek nem jönnek be, ugyanis 10-14-20 napon belül egy megsemmisítő stroke következhet be. A szélütés felgyorsítja a természetes öregedést. Minden órában 120 millió idegsejtet veszítünk el, 700 km idegpálya pusztul el, és bármilyen furcsa, a kezeletlen stroke egy órájában körülbelül 3,5-4 éve törekszünk. Time is brain, mondja az angol, az idő agy. Az idő megmentett idegsejtet jelent. Úgy kellene rohanni a beteggel, mint a újraélesztés során. A baj, hogy a stroke legtöbb esetben nem fáj. Félrevezető, ezért várják a hétvégét. Pedig a stroke, hogyha a mozaik szót megnézzük, azonnal mentő olyan kórháza, ahol CT és vérrögoldás van. Millió és millió idegsejt sorsáról van szó. Mi is történik a kórházban? A következő kép azt mutatja meg nekünk, hogy sajnos a CT nem kerülhető el. Ebben a 3 órában, ami kritikus a tünetek kialakulásától kezdve, el kell tudni végezni a képalkotást. Jobb oldalon ordít a kép, ez vérzés, szóba se jön a vérrögoltás. Bal oldalon lágyulást látunk, itt lehet valamit tenni 3 óra alatt. Tovább. Drámai javulást figyelhetünk meg ultrahangos készülékkel. Nincs áramlás, hogyha ezt megnézzük, és az áramlás a vérrögoldó kezelés hatására egyszer csak megjelenik, és látjuk, hogy megindul a keringés, a beteg klinikai tünetei megszűnnek. A technikai fejlődés azonban nem áll meg. A következő ábrán azt látható, hogy lehet egy katéterrel felhatolni egészen a koponyáig. A katéter végén, ez másfél éve regisztrálták Amerikába ezt a beavatkozást, nálunk még nincs, egy kicsi dugóhúzóval a vérrögöt szabályszerűen ki lehet húzni, ez felerősíthető vérrögoldása, felerősíthető lézertechnikával. Következő diapozitívon egy olyan fiatalembert látunk, aki 15 éves, nem tévedés, 15 évesen kapott szélütést, jobb oldala teljesen megbénult, beszédzavara lett, időben kezdtük el a vérögoltást, tessék megnézni az eredményét. Tökéletesen jár, beszédképessége visszatért, azóta iskolába, igaz, magántanulóként, de iskolába jár. Ha Magyarországon is ezt az agyérbetegség országos központja kiszámította, 25-30 központ lenne, akkor minden beteg 40 percen belül beérne, és a megfelelő kezelésben részesülne, a földrajzi viszonyokat és a kórházi ágyakat figyelembe véve. Jó lenne, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében erre is lenne pénz. Ha azt gondoljuk, hogy a szélütés után az emberek kicsit többet foglalkoznak az egészségükkel, nagyot tévedünk. A kelet-nyugati statisztikák szerint a betegek minden ötödik beteg dohányzik, minden negyedik túlsúlyos, és minden másodiknak még mindig magas a vérnyomása. Természetesen nem csak életmód változtatása van szükség, hanem gyógyszerszedésre is. Ezt mutatja a következő ábra, vérnyomás csökkentőt kell szedni. Vérlemezkegátlót, legtöbbször aszpirin, de nem csak ezeket, tipiridamolt, klopidogrélt, a cukorbetegséget még jobban, és ha valakinek szívritmus zavara van, akkor véralvadás gátlót. Külön fontos a nyaki érszűkület kezelése, ezt mutatja a következő ábra, hiszen ő felelős minden harmadik agylágyulásért. Meg lehet közelíteni, műthető, kitágítható. Következő. Hogy is tölti az angol nyugdíjas a napját? Elmegy a klubjába és eltölti a napját. A francia lemegy a parkba és sakkozik, a magyar, hétfőn a belgyógyász, kedden a labor, szerdán az ultrahang és így tovább. Nem az lenne a logikus, hogy a szívinfarktusos, szélütésen átesett, perifériás érbeteg, hiszen ezek rokonok, egy helyre járnának, ahol az összes specialista velük foglalkozna, és nem csak velük, hanem azokkal, akik sok rizikóval rendelkeznek. Ez minden megyei vagy néhány budapesti kórház területén megvalósítható lenne. Ez lenne az igazi multidisziplináris ellátás. Nem sokba kerül, ugyanúgy az agyérbetegség országos központja kiszámolta társasággal együtt, ez körülbelül legfeljebb 5,6 milliárd forint.
Készült egy film is, amely azért betegségekkel foglalkozik. Mindjárt mutatunk is ebből egy rövid részletet, de előtte, doktor úr, kérnék azért öntől némi kommentárt. Pontosan mit is fogunk látni, miért és hogyan készült ez a film?
Ez a film azért készült, a színészek, két színész is szerepelt benne, együttműködésével, hogy a stroke teljes folyamatát bemutassuk, az rizikógazdag életmódtól, mi történik a stroke kialakulása után, és azt is, hogy mennyire fontos a szélütés utáni gyógykezelés és a rehabilitáció. Mi szerettük volna életközelbe hozni azt, hogy mi történik a beteggel a kórházba, milyen vizsgálatoknak vetjük alá, és azt is, hogy nem reménytelen az ügy, főleg minél fiatalabb, annál több esélye van annak, hogy visszatérnek a mozgásképességek.
Nézzük.
A betegek rehabilitációját már a kórházban meg kell kezdeni. Ahhoz, hogy a beteg valóban felépüljön, és képes legyen a későbbiekben ellátni magát, rendkívüli akaraterőre, lelki erőre van szüksége. Rendszeres gyógytorna segítségével, a mozgások újbóli előcsalogatásával, a beszéd gyakorlásával jelentős javulás érhető el. Dávid Tamás néhány héttel szörnyű katasztrófáját követően azt hitte, hogy egész életét maga tehetetlenül egy kerekesszékben kell leélnie. Mint látható, ma már olyan mozdulatokra is képes, amelyeket hetekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tartott. Tudja nagyon jól, hogy még nehéz napok várnak rá, de optimistán tekint a jövő elé, és ezt tanácsolja embertársainak is.
A passzív és aktív mozgatás nem csak azért fontos, hogy visszanyerjünk képességeket, hanem hogy ne veszítsünk tovább. Ha a mindennapi mozgatás az izületekbe hiányzik, be fognak rozsdásodni, és rettentő deformitások alakulnak ki. Nyugaton egész iparágak épültek arra, hogy a rehabilitációt elősegítsék. Akadálymentesítés a fürdőszobában, az evőeszközök kialakítása olyan formában, hogy könnyebben hozzáférjen a beteg, olyan egyszerű és primitív eszközök, amelyekkel a cipő felhúzása lehetséges. Sokszor ezek nem is kerülnek pénzbe, csak egy kis odafigyelésbe. Hogy a csapot meg tudja mozgatni, mert a keze ügyetlen, egy pár szöget beverni, hogy egyedül jobb kézzel vagy bal kézzel a paradicsomot fel tudja vágni. És végül, hogy akadálymentesítsük a lakást, és az ember emberhez méltó életet élhessen azon a kis területen, ahol egyébként élete jelentős része eltelik.
Lassan az előadás végéhez közeledünk, és most szokásunktól eltérően most az előadás végére hagytunk egy kis összeállítást, amelyben az utcaemberét kérdeztük arról, hogy van esélyünk az agyvérzéssel szemben.
Eltüntetni ezt a sok szennyező gépkocsit, miért nem találták már ki véglegesen az elektromos autót például, olyan minőségben, amit tudunk használni?
Talán egészséges táplálkozással és rendszeres mozgással, igen. A magyar ember inkább csak siránkozni tud, és nem tesz a panaszok el, úgyhogy nem. Itt Magyarországon biztos, hogy nem.
Vigyázok, amire csak tudok, de egy kicsit több pénz kellene ahhoz, hogy a végül is ez az elhízás is nem semmitől van, mert ugye csak nem úgy étkezik az ember, ahogy kellene.
Talán a mi generációnk már igen, tehát küzde felé, de a szüleink, nagyszüleink egyáltalán nem. Beletörődtek abba, hogy orvos, gyógyszer, kórházi kezelés, és nem tesznek érte.
A szívérrendszeri betegség is valószínű, hogy a rossz munkakörülmények, amiben 30 éveket lehúztunk nagy zajba, és most sehol semmi. Meg lehetne, csak ez pénz kérdése. Mert nem mindegy, hogy mit eszünk meg, de akinek kicsi a pénze, azt kell megenni, amire jut.
Ne dohányozunk, ne kávézunk, ne ígyunk. Meg egészséges életmódot folytassunk. Szerintem ez a varázsa, meg ez a lényege. Nekem sikerem, én nem dohányzok, nem kávézok, nem iszok, a férjem se, a családunkban sincs, hála jó Istennek, de nem is vagyunk betegek.
Professzor úr, nekem a riport alapján úgy tűnik, hogy az emberek igenis tisztában vannak a rizikófaktorokkal, tudják, hogy mit kellene tenni, de vajon így élnek-e a mindennapokban? Vajon van-e lehetőség arra, hogy egészségesen táplálkozzanak, hogy rendszeresen sportoljanak? Óriási a felelősség.
Igen, azt hiszem, hogy most legalábbis az információ szintjén hatalmas lehetőség van. Hát ezt kellene átfordítani nyilván anyagi eszközökkel, oktatással, társadalmi infrastruktúrával, és hát persze, hogy a hölgy is mondta, megfelelő anyagi viszonyokkal a tényleg egészséges életmódban. Én nagyon csodálkozom, hogy minden hülyeséget átveszünk nyugatról, de a mozgásnak a szinte mítikus tiszteletét, vagy azt, hogy dohányozni már lassan közterületen, vagy éttermekben majdnem, hogy becsületsértésnek számít, ez nagyon nehezen jön át nálunk. És ha megengedik, hölgyeim és uraim, engedjenek meg azért nekem még néhány szubjektív gondolatot. Tudjuk, hogy fontos a gyógyszer és fontos a rehabilitáció, erről sok szó esett ezen az előadáson. De azt is tudnunk kell, hogy a bénult beteg saját beszédzavar a börtönében él, önbizalma megingott, szorong, fél a jövőtől. Ebben a helyzetben nagyon fontos a segítség, a jó szó, ez átsüt a beszédzavaron, és erőt ad a betegnek. Manapság divat szidni az egészségügyet. Néhány száz fehérköppenyes gazember sara ráfröccsen azokra az ezekre, akik ezekben a percekben is haldoklók fölé hajolnak, akik lepusztult kórtermekbe tesznek tisztába és etetnek magatehetetlen embereket és bénákat. Olyan bérekért, amért a mai milliómosok két báli belépőt se fizetnének ki. Legalább most és legalább csendben hajtsunk fejet azok előtt, az ezrek előtt, akik szeretettel és odafigyeléssel teszik, amire esküdtek. Vadócba rózsát oltanak, hogy szebb legyen a világ. Egy társadalom humanitásának nem az a fokmérője, hogy a gyerekeket hogyan tudja gondozni. A gyerekek szépek, a gyerekek könnyű szeretni. A társadalom humanitásának az a fokmérője, hogy a bénákat, az elesetteket hogyan tudja gondozni. Azokat, akiknek az arcáról már eltűnt a szépség fénye, akik sokszor már terhet jelentenek maguknak is. Mindenki addig akar élni, ameddig fontos valakinek, legalább egynek. Az orvos is lehet magányos, érheti csalódás és számtalan fájdalom. De ahogy elmondtam korábban is, neki az élet tálcán nyújtja a vigasztalást. A kórterem ajtajában tudja, hogy bent valaki vár rám. Valaki valamit vár tőlem. Talán nem a gyógyítást, csak egy jó szót. És a beteg szeméből felfénylő öröm. Egy őszintén kimondott, köszönöm doktor úr, az igazi ajándéka az orvosnak, nem a megalázó paraszolvencia. Ez ad nekünk új erőt és kitartást a holnap harcaihoz. És aki a mai helyzet miatt el van keseredve, az a következő, az író következő soraival vigasztalódjon. Az orvost 5-6 éve keresték, divatban vagyok, mondta néha szeri döngunnyal. Nem volt különösebb címe, nem talált fel semmiféle gyógyszert, semmiféle gyógyeljárást. De 45 éves korában észrevette, hogy keresett orvos. Olyan orvosnak való orvos, mondták a betegei, és hittek benne. Ő tudta, amit tudott, és hallgatott. Tudta, hogy nincs titka. Nem ígérhet mennyet és üdvöt a mennyeknek, a betegnek. Talán csak a részvétet érezték meg benne. A részvétet és a figyelmet, amellyel a betegek fölé hajolt. Nagyon oda kell figyelni, mondta a fiatal orvosoknak. Ennyi az egész. Nagyon oda kell figyelni, és hinni a betegnek. Igen, ennyi az egész. Mert ez igaz, és százszor igaz, amit Maimonides írt, amit eltöltöttem, elmúlt, amit megszereztem, elveszett, de amit szeretetből adtam, az enyém marad mindörökre. Köszönöm, hogy meghallgattak.